Vendégeim továbbra is Kádár Anna-Mária mesepszichológus, mesepszichológiai könyvek szerzője, egyetemi docens, Steigerwald Krisztián generációkutató, író, coach, a Generációk harca a figyelemért című könyv, most megjelent könyv szerzője. És hát beszélgetünk itt a szülőségről, arról, hogy milyen kihívások vannak bennünk, vagy milyen kihívásoknak kell megfelelni akkor, mikor szülővé válunk. És nagyon érdekes, hogy arról beszéltünk hosszan, hogy ez a helikopterezés, ez a mostani divat, hogy nagyon figyeljük, hogy gyerek mit csinál, hogy van, tudatosak próbálunk lenni, megyünk utána, és így tovább, kevésbé engedjük el a kezét. És közben a legnagyobb probléma mégiscsak az, hogy kimutatható, hogy 7 perc minőségi időt töltünk el. Most nem tudom, hogy ez a 7 perc, ez azt jelenti, hogy egész nap ennyit ez foglalkozunk napi. Egymással.
És nem is minőségidő, ez 7 perc, amit egy családon belül az emberek egymással
kommunikál. Én próbáltam megengedő lenni, hogy mondjuk 7 percig a szemébe nézünk. Lehet, hogy nem egybe, elosztva, de akkor még ez se történik meg. Tehát a 7 percben benne van az is, hogy jó reggelt, most elfogad. Okay. Na, tehát, hogy ez olyan ellentmondás, nem?
Egyszer voltam egy olyan óvodában, egy hiper-szuper multicégnek az óvodája, ami a cégnek az udvarán van. Az óvónénik azért hívtak el engem egy ilyen rendhagyó szülőértekezletet, mert azt mondták, hogy ez már így számukra is megdöbbentő, jönnek a szülők, behozzák reggel 7-kor, sőt, valamikor 7 előtt a gyereket, kiveszik délután 5-6-7-kor, attól függ, hogy mikor ér véget a munka, és akkor megkérdezték az óvónénit, hogy nem lehet nyitva a szombaton is az óvoda, mert nincs mit kezdjenek a gyerekkel. És ez tényleg megdöbbent, hogy hallgatni is, és emlékszem, hogy akkor azt az előadást azzal kezdtem, hogy nagyon sokszor hallom, tehát akár ezt a, hogy én 10 percet töltök a gyerekkel, de az minőségi idő, vagy valaki fél órát mond, vagy valaki egy órát, tehát hogy nem sokat, de az minőségi idő, és azt a mondatot mondtam el, ezt kiegészítve, hogy a minőségi idő nem működik mennyiségi idő nélkül. Tehát itt nincs ilyen, hogy én bárhány percet töltök, mint minőségi idő, és akkor kész utána ez ki van pipálva.
Mint egy elem.
Igen, olyan, mint a jótékonyság, tudod, hogy kimerül a decemberi egy cipős doboz akcióba, és akkor te letudtad egész évre. Hát a gyerek, tehát nem időt szánsz a gyerekre, időt szentelsz a gyereknek az életedből, hogy ezek az énépítő történetek, amik fejlesztik a rugalmas alkalmazkodó képességet, az önbecsülés, az pont azokban a percekben kerülnek elmondásra, amikor te megfogod a gyereket kezét, és szépen lassan hazasétáltok, és elmondod, hogy na képzeld el, a nagyapád abba a suliba járt iskolába, és képzeld el, ott volt az osztályuk, és akkor, hát ugye a nagyapa is ellógott az iskolából néha, mert pont ez a lényeg, hogy nem kikozmetikázott történeteket kell átadjunk, hanem a valós, reális történeteket, mert hirtelen, mikor mindenki apuka, vagy nagyapa, vagy anyuka, vagy nagymama lesz, mindenki éltanuló volt, osztálylógásos senki soha nem hallott, beírás nem volt az érzelmőrzőjében, és szín ötös meg jeles
csak
volt.
Dicsérő.
Igen, tehát hogy miért kell ezeket a történeteket mondani. Ez is nagyon érdekes, és hogy az a családi asztalnál, hogy egy ebéd, egy vacsora, amikor tényleg van idő megosztani egymással a történeteket, ez nem lehet úgy, hogy na most 8-tól 8-20-ig egyél, mondjad el a történetet, mossá fogat, és feküdj is le, mert hogy nincs idő.
Abszolút egyetértek, amit Anna Mária mond, és én nagyon szeretem az ő könyvét. Én azelőtt olvastam, mielőtt egyáltalán megismertük volna egymást, és a feleségem hozta, mielőtt megszeretett volna a gyerek, a mesepszichológiát, még amit a Valival írtatok közösen,
az a gyakorlat,
itt ott van mind a kettő a polcunkon, de hogy tehát mindenki tegye el magának, amit az Anna Mari mond, de hogy én nagyon szeretem mellé tenni azt, hogy nem vagyunk könnyű helyzetben, mert amikor mi felnőttünk Magyarországon, és nem tudom, hogy Erdélyben hogy volt, de Magyarországon, a mi generációnk az, aki a legkorábban került intézménye, nevezetesen bölcsödébe.
Igen.
Se előttünk, se utánunk, nem volt egy ilyen generáció, akit egy éves kora előtt ilyen nagy tömegbe betettek volna intézménybe a szülei, mert az ipar beszippantotta anyát és apát, ugye a szocializmus akkoriban, 70-es években szinte mindenkit, és nincs mintánk arra vonatkozóan, hogy ezt hozzá kell csinálni. Tehát, hogy most nagyon nehéz helyzetben vannak az egykori kulcsos gyerekek, akik most szülőként élnek, mert hogy velük se beszéltek halálra nagyon sokat a szülők, akkor már a nagyszülők nem voltak legalábbis itt Magyarországon több generációs családok a 70-es, 80-as években, tehát nagyon ritkán találkoztak, vagy van mintájuk arról, hogy nagypapa, nagymama mit csinált, nincs témájuk, hogy miről beszéljenek, mert nem kaptak ők se témát gyerekkorban, hogy miről beszéljenek, és hogy amikor telítődünk, nagyon sokszor azt gondolom, hogy azért telítődnek az emberek a jó tanáccsal, mert hogy szorongani kezdenek, újra bizonytalanak kezdenek, hogy Anna Mari milyen jól elmondta, de ezt hogy kell csinálni, ezt nem tudom.
Igen,
és hogy engedjük meg magunknak azt, hogy nem kell Kádár Anna Máriával válni 2 percen belül, hanem hogy tényleg én is itt ülök, és tök jó dolgokat mondasz, és hogy miért nem tudom ezt csinálni, de hogy lehet, hogy csak egyet kell, egyetlen egyet valamikor átvenni, és ha már egy fokkal, egy lépéssel más csinálsz, akkor már kibillen az a folyamat, az a transgenerációs minta, vagy bármi, amit addig a családon belül volt, és már egy kicsit a gyereknek más fogsz átadni, és már tudsz egy kicsit változtatni. Tehát, hogy ne az legyen a hallgatóknak a frusztrációja, én ezt nem tudom megcsinálni, és bezárkozom, és fejemet bedugom a homokba, hanem az, hogy az az egy, ami megfogott, az az egy, ami megnyomta a gombodat, azt az egyet próbáld ki, egy picit változtass, egy kicsit figyelj oda, és akkor már csodát tettél.
Engem egy picit meglepett most, amit mondott az előbb az Anna Mari, ez a legyenek nyitva szombaton és az óvodák, iskolák, nem tudom, mert hogy nem tudnak a szülők mit kezdeni a gyerekekkel.
80-as években is nyitva voltak. 82-ig Magyarországon szombat munkanap volt, és jártunk iskolába és óvodába.
Igen, csak mondom, tehát, hogy közben én folyamatosan ezt érzem, az a nagyon akarjuk a gyerekeket, foglalkozunk ezzel, hogy milyen szülők leszünk, és aztán utána pedig folyamatosan az a kérdés, hogy hogyan lehetne őket úgy foglalkoztatni, hogy lehetőleg minket ne zavarjanak. Ugye erre van a képernyőzés is sok esetben.
Mindákat hozunk, mindenhol nem mindákat hozunk.
De hát nekünk nem volt, minket nem tettek így félre. Ha minket máshogy tettek félre, és ebből...
A kulcsos gyerekség az ugyanaz, csak, igen, nem, csak digit, másik, nem digitálisnak másik oldalon, hívták. Igen. Tehát akkor az a 80-as években, ha lett volna TikTok, akkor mindenki nézte volna a szocialista TikTokot Romániában, meg mindenki Ceausescu-t nézett volna TikTokon,
mert hogy az lett volna,
csak nem TikTokon, nem így hívták. Tehát, hogy nem volt ez.
Jó, oké, lezavartam. Nálunk tényleg ilyen tudatosan volt a szocializmus, vagy 2 perc rajzfilm volt naponta, 2.
Nem is volt több.
Ezt így, hogy hallod a Dalmát, Kiskutyát, így néztem meg, szerintem életemben annyit nem frusztrálódtam. Hogy már Cruella bejött, vége volt. Vége volt annak a jelenetnek, és hogy ugye csak ezek a propaganda adások mentek, és sőt, még a villanyt is elvették délután. Na, annál jobb csapatépítő tréning nem is volt, amikor
igen,
beküldték, kerestem a gyerekkel.
Hát most boldogok vagyunk nagyon sokszor, hogy a mi gyerekeink tud válogatni a
mesét. A kulcsos gyerek,
az rekompenzál. Nem kapta meg gyerekkorába, és most boldog, hogy a gyereke bármikor, bárhol mesét tud nézni.
Ez igaz. Csak mert, hogy a kulcsos gyereklét, én is az voltam, az magába hordozott egy csomó mindent.
Csomó frusztráció, csomó lemondást, és most a gyerekemnek meg tudom adni.
Tényleg? Én nem így emlékszem.
És jó dolgot is, tehát hogy ugyanúgy megvan mindennek,
persze,
a másik oldala.
Sok pozitív.
Tehát a közösség, persze, barátság, pingpongasztalon ülés, pingpongozás.
Az is. De nem volt otthon a szülő, nem tudtál vele beszélni, kortárs az, akivel felnőttél, a kortárstól tudtál megtanulni mindent, de hogyha szakadt az eső, és otthon hagytad a kulcsot, addig te nem mentél be otthonra, addig kínáztál a hidegbe. Tehát, hogy azért nagyon sok pozitív volt, az agyunk, ugye az Anna, hogy elmondta, hogy arra emlékszünk, ami pozitív, sőt, átszínezzük a sztoriainkat, az agyunk átszínezi a múltat, de azért nagyon mélyen tudatalat ott van az egy csomó szülőben, hogy ő gyerekkorában nem kapott meg dolgokat, és most meg szeretné adni, és a környezet, a makrokörnyezet most megengedi, hogy olyan dolgokat megadjon, amit ő nem kapott meg.
Viszont amiket valóban nem kapott meg, azt nem is fogja tudni megadni.
Ez hiszen, pontosan így van.
Hiszen kell tanulja, tehát hogy nem azt jelenti, hogy nem lehet elkezdeni tanulni. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert ugye nálunk az én gyerekkoromban nagyon erősen generációs kötelék volt, tehát hogy rám is, ugye a dédszüleim vigyáztak, mert hát ők lettek addig nyugdíjasak, mert hát minden anyuka 20 évesen vagy 19 évesen szülte meg a saját gyerekét, és akkor hát még a szülők is, a nagyszülők is dolgoztak. És én emlékszem, hogy a gyerekkoromban minden szülinap, névnap úgy volt megünnepelve, hogy körbeültük a dédszülők asztalát, és nálunk nem csak a nóták jártak körbe, hanem a történetek is. Tehát rengeteg ilyen énerősítő történetet kaptam, amikor mindig elmondták, hogy a nagyapám, hogy szabadult ki a fogságból, hogy akarták elkobozni a bort, és akkor hogy oldottuk meg, és emlékszem, hogy nekem ez mai napig is abszolút egy olyan hatalmas védőháló, hogy nincs olyan probléma, nincs olyan dolog, amivel ne lehetne hazamenni, ne lehetne kibogozni, és persze, én ezt kaptam, de hogy a saját döntésemtől függetlenül nem tudom ezt már továbbadni, mert egyetlen egy nagyapa él a nagyszülők közül. Tehát nincsenek dédszülők, van egy nagyapa, ráadásul 2 örökbefogadott gyereknek vagyok az édesanyja, hogy még azokat a történeteket is össze kell fűznem, és ez egy hatalmas feladat, és persze most sírhatunk, vagy mondhatjuk azt, hogy hát akkor milyen jó volt, mikor nekem megvolt, és most nincs. Most egy másfajta történetet kell írni, és én innen látom a felelős szülőséget, hogy hogy igen, azt is megnézzük, hogy mi volt, és hogy elgyászoljuk meg, helyre rakjuk azokat a történeteket, de hogy tudunk írni újakat, és ez minden szülőben és minden gyerekben ott van ez a kompetencia, és történhetnek rossz dolgok, történhetnek kudarcok, nehézségek, de amikor már nevetni tudunk, és elmesik az összes hülyeséget, amiket ugye tévedéseket, hibákat, amiket elkövettünk, és van egy hiteles kapcsolat azzal a gyerekkel, nem félistennek akarok tűnni, hogy én milyen okos és ügyes vagyok, hanem összekapcsolódom, és tényleg hitelesen merem megmutatni magam, hogy neki is adok egy lehetőséget, hogy nem egy álszemélyiséget kell kialakítsanak, amiben ő kemény, és ő mindig megmutatja, hogy sebezhetetlen, sőt, hát most... sérülékenység ereje, meg hát a HR-eseknél is megvan ez a fuck up night típusú rendezvény, hogy nem a sikertörténeteiket mondják el, hanem a kudarc történeteket, mibe bukott vele, sőt, hát van ez a fuck up night szülőknek egy ilyen rendezvény, meg lehet nézni a YouTube-on, vannak a kis videók, amikor híresebb ilyen közéleti személyiségeket meghívnak, és akkor elmondják, hogy mibe buktak bele szülőként. És ez szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog vállalni, ezt az arcodat is, hogy igenis, szülőként is, mindenki, a legnagyobb szakember, és hát Vekerdi Tamást is azért szerettük annyian, mert annyira hitelesen el tudta mondani azt, hogy például már csak az, hogy minden szülő a saját gyerekének a legrosszabb korrepetitora, tehát hogy együtt tanulni a gyerek, igen, a gyereke addig nem utál idegbe, és biztos az leszel egy idő után, bárki.
És bárki. A gyerek is, ezt én azért a testvéreim gyerekein látom, amikor ők ezt elmesélik, hogy ők hogy látják a szüleiket ilyenkor.
Tehát önismeret, önbizalom, tehát én így fordítom le, aztán a Namari mondta, hogy a 21. század legfontosabb emberi kompetenciája, a képessége, az önismeret és az önbizalom arra, hogy a gyerekeinket megtanítsuk erre a teljesen ismeretlen világra és a teljesen bizonytalan jövőre. Ez az kell, hogy először mi szülők önbizalmas, legyen önbizalmunk, legyen önismeretünk, mert utána fogjuk tudni ezt átadni a gyerekeinknek.
Most már nagyon a végén vagyok, és szerintem ki is vagyunk, és szerintem ki is mondtátok itt a kulcsmondatokat, de azért az mégiscsak egy kérdés bennem, és tudom, hogy ezzel egy jó nagy témát nyitok ki, és kaptok rá 30 másodpercet, de hogy a generációk nyilván egymástól is tanulhatnak, tehát, hogy oké, a szülőknek egy csomó mindent ki kell fejleszteni magába, hogy megtanítsa a gyerekét, de csak van arra lehetőség, hogy ettől az új generációtól mi tanuljunk.
Abszolút, hát persze, hogy kell is tanulni egy csomó
mindent. És
hogyan
kell magát az embernek rátenni arra, hogy felfogja, hogy a gyerekétől tanulhat.
Önismeret és önbizalom.
Köszönöm szépen.
Jó, és nem mondhattam
de,
el
mond,
azt,
mond, mond. De, hogy nem.
Ez csak az év végszava volt.
De, hogy nem mondhatod, mondja
na,
csak.
Egy történet, tegnap vagy tegnap előtt, mondom a gyerekeknek, hogy na, akkor kell tanulni. Nem, játszani akarunk, örök konfliktus. De mondom, most ellenőrző dolgozat lesz pont, mit tudom én, valamiből, és akkor kell tanulni, mondja Zsolna, a kicsi lányom. Anya, de hát a játékból lehet a legtöbbet tanulni. Mondom, Zsolnikám, tudom, mert én is előadásokat szoktam tartani.
Pont erről.
Mondja, játékból lehet a legtöbbet tanulni, és abból lehet a legjobban fejlődni. Mondom, tudom, mert erről szoktam előadásokat tartani. És azt mondja nekem Zsolna, és akkor mi nem akarod, hogy fejlődjünk? Tehát úgy feladta a gyerek a leszkét. Tehát, hogy néha elég csak meghallgatni, és ott lenni, hogy miket mond. Meg leírni, és néha felidézni.
Tulajdonképpen ezzel útjára bocsájthatunk mindenkit, nem?
Igen.
Aztán majd egyszer ezt folytatjuk.
Ja.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük.
Vendégeim voltak Kádár Anna Mária mesepszichológus, a mesepszichológia könyvek írója, egyetemi docens, és Steigerwald Krisztián generációkutató író coach, akinek a legújabb könyve az a Generációk harca a figyelemért. Köszönöm szépen, én azt gondolom, sok mindent lehet ebből tanulni, meg még utána is lehet olvasni.